Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk, szeretnénk most megnyitni előtted a mi szívünket, és könyörögni azért, hogy rá tudjunk tekinteni, hogy semmi ne vonja el a figyelmünket. Talán annyi minden van, külső tényező, ami arra sarkal, ösztönöz bennünket, hogy ne figyeljünk a te igédre. De Urunk, add, hogy erőt tudjunk venni magunkon, és add, Urunk, hogy meg tudjuk nyitni a szívünket előtted. Mert hisszük azt, Urunk, hogyha te az ajtó előtt állsz és zörgetsz, és hogyha valaki az ajtót, a szíve ajtaját megnyitja, ahhoz te bemész, te közösséget válasz, és elkezded rendbe tenni azt a szívet, azt az életet. Urunk, így kérünk, hogy ez a mai Isten tisztelet, ez a mai ige hirdetés is legyen egy rendrakás, hogy ragd rendbe a mi életünket. Látod, hogy ezer sebből vérzik a társadalom, ezer sebből véreznek emberi életek. Azért könyörgünk, Urunk, hogy rá tudjunk mindannyian figyelni. Amen. Hallgassuk meg hittel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet Isten szent lelke megiratott számunkra, és amelyet megírva találunk Mózes második könyvének 33. fejezetében, a 12. verstől a 23. versig a következőképpen. Majd ezt mondta Mózes az Úrnak. Lásd, te azt mondod nekem, hogy vezessem ezt a népet, de nem adta tudtomra, kit küldesz velem. Pedig azt mondtad, név szerint ismerlek téged, és megnyerted jó indulatomat. Ha valóban megnyertem jó indulatodat, ismertesd meg velem a te utadat. Hadd tudjam meg tőled, hogy megnyertem jó indulatodat. Nézd, ez a nép mégiscsak a te néped. Az Úr így felelt. Megnyugtat téged, ha az orcán megy veletek? Mózes azt mondta, ha nem jön velünk a te orcád, akkor ne is vigyél tovább bennünket. Mi másból tudnánk meg, hogy én és a te néped megnyertük jó indulatodat, ha nem abból, hogy velünk jössz. Ez különböztet meg engem és a te népedet minden más néptől a föld színén. Az Úr így szólt Mózeshez. Megteszem ezt is, amiről beszéltél, mert megnyerted jó indulatomat, és név szerint ismerlek. Mózes pedig ezt mondta, mutasd meg nekem dicsőségedet. Az Úr így felelt, elvonultatom előtted egész fenségemet, és kimondom előtted az Úr nevét. Kegyelmezek, akinek kegyelmezek, és irgalmazok, akinek irgalmazok. Orcámat azonban nem láthatod, mondta, mert nem láthat engem ember úgy, hogy életben maradjon. És ezt mondta az Úr, van itt hely nálam, állj a kősziklára. És amikor elvonul dicsőségem, a kőszikla hasadékába állítalak, és kezemmel betakarlak, amíg elvonulok. Azután elveszem kezemet, és megláthatsz hátulról, mert orcámat senki sem láthatja meg. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Szívembe jöjj, szívembe jöjj, jöjj szívembe most, Úr Jézus, ó, jöjj ma még, lakója légy, jöjj szívembe most, Úr Jézus. Foglaljunk helyet. Szeretett gyülekezet, drága testvérek! Egy különleges, ahogy említettem az elején, egy különleges istentiszteleten lehetünk ma együtt. Minden év első heteiben meghívjuk az előző esztendőben megkeresztelt gyermekeket, szüleiket és keresztszüleiket. És ebben az évben egy különleges pillanatnak lehetünk a szemtanúi, hiszen nem csak a 2023-ban keresztelt gyermekeket és családtagjaikat, hanem az elmúlt 5 évben keresztelt gyermekeket és felnőtteket, valamint családtagjaikat hívtuk meg. 2019 és 2022 között 65 gyermeket és felnőttet keresztelhettünk meg a mandabokori gyülekezetben, 2023-ban pedig 7 gyermeket és 1 felnőttet részesítettünk a Szent Keresztségben. Összesen 73 meghívót küldtünk ki erre a szép alkalomra. Ma azt a 8 családot hívjuk ki az oltár elé, ahol fogadalmat tettek, ahol őszinte szívvel bizonyságot tettek arról, hogy hisznek Istenben, hogy akarják a Szent Keresztséget, és vállalják, hogy az evangélikus egyház segítségével gondoskodnak a hívő keresztjéné növekedésükről. És ebben a fogadalmukban szeretnénk megerősíteni a szülőket, a keresztszülőket, és megáldani a gyermekeket. Jó emlékezni, hogy mi történt az előző esztendőben, hogy hány gyermeket hoztak az oltár elé, de nem csak jó emlékezni, hanem jó emlékeztetni is, hogy milyen fogadalmat tettek az Úrnak, és ezzel a fogadalom tétellel nem lehet játszani, mert Isten a fogadalmat számon kéri. Nem csak azt kéri számon, hogy milyen édesanya, milyen édesapa voltam, milyen édesanyja és édesapja voltam a rám bízott gyermekeimnek, hanem azt is, ami ígéretet tettem Istennek, ahhoz hű voltam-e. A fogadalom, az ígéret, az tulajdonképpen egy iratlan szerződés. Mondhatni, hogy korábban volt is ilyen jogi aktus, megfogalmazás, szóbeli megállapodás. Mind a két fél tesz egy fogadalmat. Isten azt ígérte, hogy elhangzott ez a keresztelési liturgiában, imádság formájában, ez hangzott el, Úr Jézus Krisztus, fogad kegyelmedbe a keresztség által ezt a gyermeket, és tedd egyházad élő tagjává, hogy neked éljen itt a földön, egykor pedig veled éljen az örökké valóságban. Isten azt az ígéretét adja, hogy a gyermekévé fogadja szeretetéből, kegyelméből, és ezért mondja Jézus, olvashatjuk a Márk evangéliumában, engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, mert ilyeneki az Isten országa. A szóbeli megállapodásban a másik fél annak a bizonyságát tette, hogy hisz Istenben. És ezért kérdezünk rá őszintén, és mindig, amikor keresztelési beszélgetés van, akkor el is mondom nekik, hogy őszinte meggyőződéssel válaszoljanak erre a kérdésre, mert lehet, hogy gyülekezet előtt lehet hazudni, de Istennek nem lehet hazudni. És föltesszük azt a kérdést, hogy hisztek-e Istenben, a mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. Hisztek-e Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, ami Urunkban? Hisztek-e a megszentelő Szentlélekben, egy egyetemes anyaszent egyházat? Hisztek-e? És aztán ráválaszolják, hogy hiszek. Mert ez egy személyes hitvallás. Aztán megkérdezzük, és ezt is el szoktam mondani keresztelési beszélgetéskor, hogy akarjátok-e? És talán furcsának hangzik a kérdés, hát hogy ne akarnák, ha nem akarnák, akkor nem jönnének el a keresztelési beszélgetésre, ha nem akarnák, akkor nem jönnének el a gyülekezetbe, hogy megkereszteljék a gyermeket. De el szoktam mindig nekik mondani azt, hogy nem mi kértük, hogy legyenek evangélikusok a gyermekek. Nem mi kértük. Még viccesen szoktam is hozzátenni, hogy nem voltam ott az apás szülésnél evangélikus lelkészként, és áhítoztam arról, és próbáltam győzködni a családot, hogy de jó lenne, ha evangélikus lenne. Ez az ő saját szabad döntésük volt. És ezt erősítjük meg bennük. Amikor megkérdezik, hogy akarjátok-e, hogy ez a gyermek a Szent Keresztségben részesüljön, ezzel Isten gyermeke és Krisztus egyházának tagja legyen, akarjátok-e, akkor amikor rá válaszolják, hogy akarjuk, akkor ezzel kifejezik, hogy ezt önszántukból teszik. Nem azért, mert nyomás alatt vannak. Ezt a szabad elhatározásukból teszik. És a harmadik kérdés pedig úgy hangzik, vállaljátok-e, hogy az evangélikus egyház segítségével gondoskodtok egy gyermek hívő keresztény növekedéséről? Vállaljátok-e? És tudjátok, ezért mondtam az előbb, szeretettel emlékezünk, de emlékeztetünk. Itt mindig mindent vállalnak az oltár előtt. Mindig mindent. Amikor házasodnak is, akkor is vállalják. Szereted-e a melletted állót? Szeretem. Vállaljátok, hogy az evangélikus egyház segítségével gondoskodtok egy gyermek hívő keresztény növekedésre. Vállaljátok-e? Vállaljuk. És erre a fogadalomtételre emlékeztetni szeretnénk. Mert azt mondták, hogy hiszek, hogy akarjuk, hogy vállaljuk. Jézus Krisztus azt ígérte, hogy gyermekévé fogadja, ezért hívja őket magához. És azt ígéri, hogy ilyeneki az Isten országa. Mi szülőként pedig őszintén megvalljuk, hogy hiszünk, majd őszintén meggyőződésből azt mondjuk, hogy akarjuk a gyermek keresztségét, és végezetül megfogadjuk, hogy vállaljuk az egyház a gyülekezet segítségével, vállaljuk az egyház és a gyülekezet jelenlétével, hogy oda segítjük, oda szeretjük őket Jézus Krisztushoz. Drága szülők, drága keresztülők, ezt vállaltátok. És nem mi kényszerítettünk, ezt vállaltátok, hogy oda szeretnétek segíteni, oda szeretnétek engedni, nem elálljátok az utat, hanem oda akarjátok szeretni Jézus Krisztushoz a gyermekeiteket. És ez lett a szóbeli megállapodás, mely Isten előtt köttetett. És erre jó emlékezni, és jó emlékeztetni szeretettel. Ezt minden évben elmondom, hogy közösen emlékezünk arra a szép pillanatra, és vegyük nagyon komolyan ezt a szóbeli megállapodást, mert Isten nagyon komolyan veszi. Lehet, hogy mi emberek nem vesszük komolyan, vagy nem elég komolyan, de Isten komolyan veszi. Nincs ide írva a prédikációmba, de annyira szívemen van, hogy elmondjak egy történetet, ami az általam szeretett apósommal történt meg. Apósom egy nagyon régi vágású ember. Nagyon szeretetre méltó, szeretjük, tiszteljük a feleségemmel, de az a régi vágású ember, aki még abban a korban nőtt fel, nevelkedett, hogy a szóbeli megállapodás az olyan, mint egy írásbeli szerződés. És apósom, hát szerintem 15-20 évvel ezelőtt, nem tudom, feleségemre tekintek, nagyjából ennyi, vett egy földet. Nem írtak szerződést, de kezet ráztak. Volt egy szóbeli megállapodás. Aztán az a huncut férfi eladta egy másik embernek is. Aztán bírósági tárgyalás lett belőle. Aztán persze, hogy bonyolodjon az ügy, apósom nem írta át a földet, a másik meg átírta a földet, és hát sajnos pórul járt apósom. De apósom abban a hitben kötötte meg ezt a megállapodást, hogyha kezet ráztak, ha volt egy szóbeli megállapodás, ahhoz ő is, meg a másik fél is tartja magát. Ma már, és kifizette, köszönöm szépen a feleségemnek, ez fontos momentum, hogy kifizette, úgyhogy kétszer adta el ugyanazt a földet ez az illető. Ma már olyan világot élünk, hogy a szóbeli megállapodás sajnos dobhatjuk. Dobhatjuk a szemétbe. Mert sokszor az az érzés az embernek, hogy ennyit ér az embernek a szava. És amikor keresztelés vasárnapja van, akkor hadd tegyem föl a kérdést, hogy mennyit ér a szavunk, amit itt vállaltunk, szülőként, keresztszülőként. amikor te kötöttél egy megállapodást, egy szóbeli megállapodást az Úrral, hogy hiszek, hogy akarom, hogy vállalom. Mennyire veszed ezt komolyan? Mert tudjátok, Isten ezt komolyan veszi, mert Isten komolyan vesz bennünket. A gyermekeket is, de a felnőtteket is. És ha komolyan vesz, akkor ez azt is jelenti, hogy komolyan veszi azt, amit mi mondunk neki. Egy fontos kérdés tehát, hogy mi komolyan vesszük-e azt, amit mondunk. Komolyan vesszük-e azt, amit mi mondunk? Vagy gyorsan tudjuk le, menjünk, haladjunk tovább, menjen mindenki a maga dolgára. Tudjátok, Isten nem akarja ennyivel letudni. Ő komolyan vesz bennünket, ő komolyan veszi a szavainkat, mert súlya van a szavainknak. És így volt súlya a tavalyi esztendőben a közösen tett fogadalmaitoknak. Március 26-án, szeptember 3-án, így volt súlya aznak, amikor azt mondta valaki szeptember 10-én, hogy hiszek, hogy vállalom, hogy akarom. Volt súlya szeptember 10-én, november 5-én és december 3-án. Volt súlya. Szándékosan nem írtam neveket, tapintatosság kedvéért. De azt gondolom mindenki, amikor ránéz a dátumra, egy szülő, egy keresztszülő, egy nagyszülő szívébe beleég a dátum, hogy akkor keresztelték a gyermekemet, akkor keresztelték az unokámat, esetleg a dédunokámat, sőt vannak, akiknek ők unokáját. És volt súly az elmúlt évtizedekben tett fogadalmainknak, amiket tettünk a gyülekezet közösségében. Például az elmúlt 5 évben mindenki látja a maga dátumát, és gondoljuk együtt végig, Uram, mindent megtettem-e, hogy hozzád szeressem a gyermekemet? Látta rajtam az ima életemet? Rajta kapott az igeolvasáson? Viszem-e kézenfogva a gyülekezetbe az alkalmakra? Itt van 75 keresztelési dátum. Összeszámoltam, az összes ott van. Ott van az összes. Ki keresse meg a maga dátumát? Mert higgyétek el, Isten szívébe is beleívódott a dátum. Beleívódott az a fogadalom, amit tettünk itt. Mert Isten komolyan vesz bennünket. És higgyétek el, Krisztus nélkül olyan nehéz felnevelni egy gyermeket. Még Krisztusban való hittel is nehéz, de mennyivel inkább nehezebb nélküle. És azt gondolom, ez a kapcsolódási pont lehet a mai igénkhez, amely mára lett kijelölve, bár én egy kicsit korábbról olvastam, hogy megértsük a szöveg környezetből a mára kijelölt igét. Azt olvasjuk ebben a történetben, mikor Isten beszélget Mózessel, idézem, megnyugtat téged, ha az orcán megy veletek. Először is hadd kérdezzem meg, hogy szoktál-e beszélni Istennel? Mert ő szeretne veled beszélni. Ő szeretne veled beszélni. És tudjátok, erre kaptuk a Szentírást. Ő beszélgeti szeretne velünk. És ő erre adta az igét, erre adta az ő szavát, erre adta a Szentírást, a Bibliát, mert ő beszélgetni szeretne velünk. Abban intézett hozzánk beszédet, azon keresztül szeretne szólni. Isten mindent elkövetett, hogy minden népet, minden embert megszólíthasson. Több ezer nyelvre és nyelvjárásra fordították már le a Szentírást. A világ, és benne van a Biblia a világ legekbe, a világ legtöbb nyelvére lefordított könyv a Biblia. Kivetitek néhányat. Magyarul, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Románul, nem olvasom föl, mert az arabba biztos, hogy bele bicsaklana a nyelvem. Oroszul, még az se, görögül esetleg el tudom olvasni. Hutosz gár, igá pészen, hoteoszton, koszmon, ugye még teológián még memoriter is volt. milyen megrendítő az, hogy Isten gondoskodott arról, hogy minden nyelvre, majdnem minden nyelvre le legyen fordítva, és csak egy kis ízelítőt adtunk, láthatunk. De ez is azt bizonyítja, hogy Isten szólni kíván az emberhez, beszélgetni szeretne vele, ezért ő mindent megtett, embereket indított arra, hogy nyelveket tanuljanak és lefordítsák a Bibliát. Egy nagyon kedves ismerősöm, egy nagyon komoly hívő, leány megházasodott férjhez ment, gyermekei lettek, és Isten arra indította őket, hogy elmenjenek misszionáriusként Ausztráliába, egy bantu törzshöz, és ott megtanulják a nyelvüket, a nyelvjárásukat, és lefordítsák a Bibliát nekik. Fantasztikus, hogy mindent feladnak itt Magyarországon, egzisztenciát, mindent, és elmennek őslakokhoz, és ott megtanulják a nyelvüket, és lefordítják. 2017-ben már közel 3000 nyelvre volt lefordítva a Biblia. 2017-ben a világ lakosságának 97%-a tudja olvasni a saját nyelvén, nyelvjárásán a teljes Bibliát vagy az Új Szövetséget. Gondoljunk bele, drága testvérek, 97%-a. Ami azt jelenti, ma reggel megnéztem, nem biztos, hogy mindenki tudja, van egy olyan honlap, ami számolja, hogy ebben a másodpercben, percben, órában, napon mennyien születnek, mennyien halnak meg, mennyi GDP van, mennyit fordítanak az egészségügyre, a GDP, fantasztikus egyébként, és hát hajnalban, amikor készültem, akkor 8 milliárd, 85 millió, most nem írtam ki a pontos számot, 8 milliárd, 85 millió ember van ma a Földön, és ebből 7 milliárd, 842 ezer, 450 ezer ember számára elérhető a Szentírás. Gondoljunk bele. Csodálatos. A túlnyomó többségének elérhető a Biblia. Gondoljunk bele, hogy az 1800-as években még csak 75 nyelvre fordították le a Biblia, a bibliai részeket. 75 nyelvre. Az 1900-as években már 567, tehát 100 évvel később már 567 nyelvre. 1953-ban a fordítások száma 1167 volt, 1978-ban, tehát 25 évre rá már 1660, és 2017-ben pedig már közel 3000 nyelv vagy nyelvjárásra volt lefordítva a Biblia. És tudjátok, a szemünk előtt teljesedik be az a profécia, amiről Jézus beszél a Máté evangéliumának 24. fejezetében, azt mondja Jézus, Isten országának ezt az evangéliumát pedig hirdetik majd az egész világon, bizonságul minden népnek, és akkor jön el a vég. És ez a mondat is alátámasztja, hogy az utolsó időkben vagyunk. Az utolsó időkben, mert Isten azt akarja, hogy mindenki számára elérhetővé legyen. Az ő szava, az evangélium. Mert Isten beszélni akar hozzánk, szeretne megszólítani bennünket, ahogy Mózessel is tette, úgy ma is szólni kíván hozzánk. Isten meg akarja értetni az emberrel, hogy a vele való élet, a vele való együtt töltött idő az áldás. Hogy sokan szeretnék az áldást, szeretnének áldást az életükben, de magát Istent nem szeretnék. Pedig a kettőt nem lehet elválasztani egymástól. Isten azért szeretne velünk beszélni, mert el szeretném mondani, hogy hogyan lehet teljes életet élnünk. Mit tudunk kezdeni a bűneinkkel? Teszi fel a kérdést Isten. Hogyan lehet az embernek örök élete? Teszi föl Isten a kérdést. Szeretné elmondani, hogy a reménytelenségből, a kilátástalanságból, a félelmeinkből, a tanástalanságainkból, az erőtlenségeinkből hogyan tud utat mutatni? Ő ezért szeretne velünk beszélni. És ezért várja az embernek a felé való közeledését. És ezért olvasjuk az igében, Jakab levelében, a 4. fejezetben, közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Tudjátok, Isten tapintatos. Isten előzékeny. Ő nem tolakodó, de ha közeledsz hozzá, ő közeledni fog hozzád. Hogy tedd meg azt az első lépést az Isten felé. Lehet, hogy csak fenntartásaid, lehet, hogy csak kritikáid vannak az Istennel szemben, de tedd meg az első lépést, közeledj őszintén, bizalommal, hittel az Isten felé. És ő feltárja önmagát előtted. Ha beszélni akarsz vele, ő odahajol hozzád. Ő nem elfordítja a fejét tőled. És így beszélt Mózessel is, és látta az ő tanástalanságát, látta az ő bizonytalanságát, látta az ő félelmeit, és ezért kérdezte tőle, megnyugtat téged, ha az orcán megy veletek? Nem tudom, hogy hány szülő fogadta el a meghívásunkat, nem tudom, hogy hány szülő mondhatja el velem együtt, hogy amikor megszületett az első, vagy a második, vagy a harmadik, vagy a többedik gyermeke, hogy mennyi félelem, mennyi aggodalom, mennyi bizonytalanság volt benne. Bennem volt. Nem tudom, ti hogy vagytok, drága szülők, de bennem volt. Vajon jó szülő, vajon jó édesapa leszek-e? Hogy meg tudok-e mindent tenni, hogy jó, kiegyensúlyozott, hogy harmonikus körülmények között nőjön fel a gyermekem vagy a gyermekeim? Hogy milyen példa lehetek a lányaim, és milyen példa lehetek a fiam szemében? Jó vagy rossz? Hogy fognak rám emlékezni, hogy milyen édesapjuk voltam? És annyi kérdés van és volt bennem. Nem tudom, hogy bennetek van-e. Bennetek megfogalmazódik-e ilyen kérdés? De tudjátok, a szívem szorul össze, amikor ezekre a kérdésekre gondolok. Hogyan fognak tekinteni a gyermekeim rám néhány évtized múlva? Annyi kérdés volt és van bennem, és azt láttam, hogy arra van szükségem, hogy Isten orcája jöjjön velem a szülői hivatásomban, a lelkészi szolgálatomban, a mindennapjaimban. És nézzétek meg, hogy ebben a néhány mondatban mennyi bizonytalanság, mennyi félelem van. Mózes mondja, lásd, te azt mondod nekem, hogy vezesd ezt a népet. De nem adtad tudtomra, kit küldesz velem, pedig azt mondtad, hogy név szerint ismerlek téged, és megnyerted jó indulatomat. Ha valóban megnyertem jó indulatodat, ismertesd meg velem a te utadat, hadd tudjam meg tőled, hogy megnyertem jó indulatodat. Uram, én azt a feladatot kaptam férjként, édesapaként, hogy vezessem a családomat. Nekem a családom a népem, most értsétek jól, a ház a népem. És én azt a feladatot kaptam, hogy vezessem őket. Nem tanultam és nem tanították nekem. Sem az iskolában, sem a mindennapokban. Hogy hogyan kell tenni, hogy hogyan kell vezetni. Ki az, aki a gyermekáldás után tudta, hogy hogyan kell gyermeket nevelni, vagy a házasság igénye után, hogy kell a házasságban jó férjként, jó feleségként kezdeni. Fel-fel villannak az első pillanataink, amikor a gyermekünket hazavittük. Mennyi tanástalanság, alig mertünk hozzányúlni. Jól tartom, nem tartom, hogy kell tartani a fejét? Aztán a fürdetésnél. Meleg, nem meleg, vettünk hőmérőt, és mi egymást. Mennyi tanácstalanság, hogy jól vezessem a népemet. És talán ti is magatokra ismertek. Lehet, hogy régen, 50 évvel ezelőtt még nem volt hőmérő, nem volt fürdető kád, esetleg egy lavor. Még én is lavorban fürödtem. Igen, annyi bizonytalanság. De ahogy Mózes kapta az ígéretet, hiszen ő sem tudta, hogyan kell egy népet vezetni. Nem tudta, hogy hogyan irányítson körülbelül 1 millió embert. Erről konkrétan olvashatunk a Szentírásban. Körülbelül 1 millió embert bízott rá az Úr. Ennyit kellett kivezetnie Egyiptomból, az ígéret földjére. Férfiakat és nőket, gyermekeket, akik Egyiptomból mentek ki, és foglalták el az ígéret földjét, és vezette őket 40 éven át. Nem tudom, hogy megadatik-e, hogy a gyermekeimet 40 éven át vezessem. Nem tudom. Vagy még annál is tovább. Mert hát egy édesapa, egy édesanya hiába lesz felnőtt a gyermeke, mindig a gyermeke marad. Mindig. És Mózes sem tudta. Tele volt bizonytalansággal, tele volt kétségekkel, félelmekkel, de beszélt Isten. Isten beszélt hozzá, és elmondta neki a bizonytalanságait, a félelmeit, a kétségeit, a tanástalanságait, és Isten adta ígéretként, megnyugtat téged, ha az orcán megy veletek. Tudjátok, szülőként, férként megnyugtat, hogy Isten ott van velem, ott van velünk. Ott van velünk a mindennapjainkban, a családi áhítatainkban, ott van a gyermek nevelésében, ott van a küzdelmeinkben. Isten mindenben ott van. Ott van az életemben, ott van a vezetésemben, a családomban, mert az a garancia, ha el is rontok valamit, és higgyétek el, látom. Mögöttem csak 15 év édesapai tapasztalat van. De látom, hogy hány dolgot nem úgy kellett volna tennem. Mennyit rosszul csináltam. De ha el is rontok valamit, Istennek van hatalma jóvá tenni és kijavítani. És az nyugtat meg, hogy ő jön velem, ő jön velünk, feleségemmel együtt, és tudom azt is, hogy ez a legjobb a gyermekeimnek, és nekem is. És tudjátok, mi a vágyam? Nem tudom, hogy ez szülőként megfogalmazódik-e bennetek, vagy megfogalmazódott-e bennetek, hogy Isten gyönyörködhessen bennem, és gyönyörködhessen a családomban. Az a vágyam, hogy amikor majd néhány évtized múlva, ha Isten megadja nekem, visszatekinthetek, akkor ahogy az Úr, úgy én is gyönyörködhessek a gyermekeimben. Édesapám, nem sok emlék fűződik hozzá, szüleim korán elváltak, édesanyám volt az, aki mindent megtett értünk, őnála nevelkedtünk, ő tanítatott, ő az, aki mindent megadott nekünk. Édesapámról sok jó emlékem van, van sok rossz is. Emlékszem, két hetente jártunk édesapámhoz a húgommal, és amikor már ilyen nagyobb bacskák voltunk, már egyedül tudtunk menni. 23-as busszal Boráros téren átszálltunk a 4-es 6-osra, és egészen a Széna térig, és ott elgyalogoltunk a Csalogány utcába. És emlékszem egyszer, amikor megérkeztünk, nagymamámnál élt, édesapám az ő anyukájánál, és megérkeztünk, és nagymamám lába vérzett. És nagyon meg is ijedtünk, hogy mi történt. És nagymamám elmondta, hogy az édesapám belerugott. Több alkoholt fogyasztott, mint amit kellett volna. És ott sírt a nagymamám. És ez úgy beleégett a szívembe. És ugye elgondolkodom azon, hogy vajon a nagymamám gyönyörködhetett a fia életében, az én édesapám életében. Az utolsó évei nagyon nehezek voltak. Édesapám egyre többször nyúlt az alkoholhoz. És ugye elgondolkodtam azon, hogy vajon Isten gyönyörködött-e benne. Mert ha nagymamám nem, akkor az Úr se gyönyörködhetett benne. És sok ilyen történetet tudnék mondani. Sok ilyen történetet, hogy vajon Isten tud-e gyönyörködni bennünk. Vágyam, hogy Isten dicsősége felragyogjon a gyermekeim életében. És olyan értéket, olyan kincset adhassak nekik, amelyek maradandóak. annyi mulasztásom és annyi kudarcom van, de abban bízom, hogy Isten orcája megy előttem, és megismerteti az útját, az ő útját előttünk. És ezt szeretné elmondani nekünk, de ehhez rá kell figyelnünk. Azt mondta Isten Mózesnek, ha van itt hely nálam, állj a kősziklára. Isten ma is azt mondja neked, amit akkor a bizonytalanságban, félelemben, tanástalanságban élő Mózesnek. Ha van itt hely nálam, állj a kősziklára. Isten mellett van egy hely, ami biztos, ami rendíthetetlen, ami stabil. És ő erre a sziklára akar állítani szülőként, férként, feleségként, gyülekezeti tagként. Nem akarja, hogy ingatag talajon végezd a rád bízottakat. Nem akarja, hogy instabil, nem akarja, hogy bizonytalan, hogy hullámzó, hogy vergődő, hogy kétségek közt rágódó szülőként, házastársként, gyülekezeti tagként éljük az életünket. Ő azt mondja, van itt hely nálam, állj a kősziklára. És gyere most, ha úgy érzed, hogy összecsaptak feletted a hullámok, hogyha úgy érzed, hogy tele vagy kudarcokkal, ha úgy érzed, hogy nem mennek a dolgok, ha úgy érzed, hogy nem vagy a helyeden, ha úgy érzed, hogy csődöt mondott minden próbálkozásod, ha úgy érzed, hogy Istenre van szükséged, akkor gyere, van nála hely. Állj arra a kősziklára, amiről ő beszél. Amit mutatni szeretne neked, amit mutatott Mózesnek is, hogy van mellettem egy hely, állj arra a kősziklára. Néhány hónappal ezelőtt volt lehetőségünk a családommal Angliába utazni, felkeresni barátokat, olyan embereket, akik meghatározók voltak a mi életünkben, már idősek. És ott van egy gyönyörű hely, az úgynevezett Brimham Rocks, ahol nagyon sok különleges szikla van. Gyönyörű szép hely. És ez a látvány engem akkor nagyon megragadott, mert egy apró felfekvési ponton van egy hatalmas szikla, és sem a szél, sem a vihar, sem a földmozgás nem tudja kibillenteni a helyéből, és évszázadok, évezredek óta így áll. Isten is kínál egy ilyen felfekvési pontot. A Szentírást és Jézus Krisztust. Ő a kőszikla. Róla olvashatunk a Bibliában. Aki erre a kősziklára építi az életét, építi a házasságát, a gyermeknevelését, a családi életét, a gyászát, a veszteségeit, a próbatételeket, a betegségeket, az rendíthetetlen marad, mint ez a kőszikla. Viccesen, ahogy ott a baloldali képen láthatjuk, Emma lányunk, aki 7 éves, tartja a sziklát. El ne higgyétek. Nem tartja. Kevés lenne ő ehhez. De az a szikla évezredek óta mozdulatlan. Jézus Krisztus ez a kőszikla. És ezért mondja Jézus. Azt olvashatjuk Máté evangéliumának 27. fejezetében, a 24. versben. Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló lesz az okos emberhez, aki kősziklára építette a házát, és ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és negidőltek annak a háznak, de nem omlott össze, mert kősziklára volt alapozva. Tudjátok, drága testvérek, a Golgotai hely lett az a hegy, amely kőszikla lehet a te számodra is. Van egy hely nála. Állj a kősziklára, és akkor sem az ápor, sem az életvihara, semmi nem sodorhatja el az életedet, nem fog összeomlani. Hányak élete omlik össze, mert nem álltak rá erre a kősziklára. És zuhant szét az életük, és omlott össze minden, mint egy kártyavár egyik pillanatról a másikra. De drága testvérem, a tiéd ne legyen ilyen. a tiéd ne legyen ilyen. Ezen a kősziklán mutatja meg neked az Atya az ő dicsőségét, és gyönyörködhet benned. És ha ő gyönyörködik benned, akkor te is gyönyörködhetsz a családodban, a házasságodban, a munkádban, a szolgálatodban és a gyülekezetedben. Ezért bátorítunk benneteket, ma is ezen a vasárnap délelőttön. Állj a kősziklára, mert mellette van hely. Beszélj vele, mert ő beszélni szeretne veled. Hallgass a szavára. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük, hogy te vagy a kőszikla, és erre a kősziklára építhetjük az életünket. És látjuk, hogy hányan építették az életüket homokra, és amikor jöttek az árvizek, jöttek a szelek, jöttek az élet viharai, akkor minden összeomlott kártyavárként. De tudjuk, Urunk, hogy te vagy a kőszikla, és erre a kősziklára lehet építeni egy életet. Lehet építeni próbatételeket, gyászt, fájdalmat, betegséget, nélkülözést, családot, gyermeknevelést, mindent lehet építeni. De te hívsz, ahogy akkor Mózest hívta, gyere, állj mellém és állj a kősziklára. Több ezer év múltával is te ezt mondod, gyere, állj mellém, állj erre a kősziklára. És Urunk, hogyha ma van olyan, aki megelégelte mindazt, ami mögötte van, és szeretne újat kezdeni, adj kellő bátorságot, hogy rá tudjon lépni erre a kősziklára, hogy tudjon igent mondani, hogy megismerjen téged, hogy hallgasson ezt a szavadra, és az a szavadra való hallgatás az életet fogja neki jelenteni. Áldássá fog válni. Urunk, könyörgünk, így hassa mi szívünkre ezen a mai délelőttön is. Amen.